Eltűnt Izrael neve Kína két legnagyobb térképes szolgáltatásából. A Baidu és az Alibaba változtatása Kína geopolitikai pozícióját is megmutatja, ezt mondja az Ökonomusz Gazdaság Kutató Alapítvány igazgatója. Andon Benderzsevszki szerint az Izrael és a Hamas közötti háborúban Kína nem ítélte el az október 7-i terrortámadást, de ezzel nem Izrael ellen van, hanem az arab világot szeretné maga mellé állítani. A szakértő szerint a háttérben a geopolitikai erőviszonyok újraértelmezését kell keresni, nem feltétlenül valódi háborús szándékot, például a Kína-Oroszország arab tengely és a nyugati világ között. A riporter Molnár Gábor.
Mennyire kell az összeesküvés elméletek feltétlen hívének lenni ahhoz, hogy többet belelássunk ebbe a Kína-Izrael sztoriba, mint ami?
Az egész nemzetközi politikáról és geopolitikáról szól. Amikor történik valamilyen esemény, akkor lehet, hogy vannak bizonyos államok, amelyek mondjuk elkötelezettek az eseményben résztvevő állam irányába, vagy bizonyos kötelezettségeket teljesítenek a résztvevő állam irányába, és lesznek mindig olyan államok, amelyek megpróbálják a nemzeti érdekeiknek megfelelően maximális hasznot kihúzni abból az esetből. Így történt ez az orosz-ukrán háború esetében is, és ugyanezért érvényes most Izrael esetében is, hogy az Egyesült Államok és a Nyugat jelentős része elkötelezett Izrael irányába. Ez így van már évtizedek óta, az izraeli állam megalakulása óta. Ugye a Nyugat, Nyugat-Európa önmagában egyfajta morális felelősséget érez a zsidó nép irányába, a második világháborúban történt holokauszt miatt. Ez a fajta felelősség az befolyásolja ugye a nyugat politikáját. És vannak olyan szereplők, amelyek ezt kihasználva lehetőséget látnak a jelen helyzetben. Ez nem azt jelenti, hogy mondjam, hogy őket valamiféle ideológia vezényli, hogy nem tudom, antiszemitizmus, vagy van egy erős, nem tudom, Izrael ellenesség, hanem egyszerűen megpróbálják a helyzetből a maximális geopolitikai előnyöket kovácsolni. És Kína esetében, vagy Oroszország esetében ez pontosan így néz ki, megpróbálják a lehető legtöbb geopolitika előszedni ebből, és ugye jelenleg azt látják, hogy mivel a nyugat támogatja Izraelt, az arab világ pedig hát hagyományosan nem támogatja Izraelt, sőt erős Izrael ellenes érzelmeket táplál az ország irányába. A maximális geopolitikai haszon számukra az, hogy ebben a helyzetben megpróbálják az arab világot a saját oldalukra húzni.
Tehát ez politikai realitás magyarul, amiről beszélünk.
Mondhatjuk mondjuk politikai opportunizmusnak is, tehát ezt sokféleképpen lehet nevezni. Egy felelősségteljes mondjuk működés vagy állami tevékenység azt feltételezné, hogy mondjuk ragaszkodunk az általunk második világháború után megállapított normákhoz, a terrorizmust nevén nevezzük, és azt mondjuk, hogy a terrorizmus az terrorizmus. És ebben az esetben azt lehet mondani, hogy a Hamas terror akcióját nem ítélte el sem Kína, sem Oroszország. Nem azért, mert lehet, hogy az orosz vezetés, vagy a kínai vezetés is pontosan látja, hogy mi történt, hogy ez egy terrormerénylet, de úgy gondolták, hogy ebben az esetben a hallgatás az egyfajta egy jó nyitás lehet az arab világ felé, és az arab világ szimpátiájának a megnyerése felé. Ugye itt egy nagy lakosságról van szó, hát az arab világ nagyobb, mint az Európai Unió, több mint 460 millió emberről beszélünk, de hogyha ugye tágabban kitekintünk, hogyha teljes muszlim világot nézzük, akkor már közel 2 milliárd emberről van szó, ugye potenciálisan ez az a lakosság, amely nem táplál szimpátiákat Izrael irányába, és mindent, ami a Közel-Keleten történik Izrael körül, Izrael irányában nagyon negatívan tekintenek, és ez a fajta politika, ez a fajta narratíva, amit mondjuk Kína vagy Oroszország folytat az irányokban, olyan terméken távtalajra húl. És pont ez az arab világ egyébként nyugat szempontjából is nagyon fontos szerepben van, többek között azért, mert hát az orosz-ukrán háború után ugye megpróbáltunk leválni az orosz energiahordozókról, és pont a Közel-Kelet jelentett egyfajta megoldást, vagy Közel-Kelet irányába tekintettünk, hogy Katar felől ugye érkezhet az európai LNG kikötőkbe a gáz, ami kiválthatja az orosz vezetékes gázt, Szaúd-Arábiában, Egyesült Arab Emírségekből pedig jön a kőolaj, ami ugyancsak kiválthatja az orosz kőolajat. És hogyha a nyugat ezekkel az országokkal rossz kapcsolatba kerül, akkor itt veszélyeztetjük az energiahordozók szállítását is. Egyébként Kína szempontjából többek között emiatt is fontos, hiszen Kína is energiahordozók nem rendelkezik saját jelentős erőforrásokkal, és vásárol energiahordozókat. Tehát ilyen szempontból is fontos, hogy jó kapcsolatot ápoljon az arab országokkal, mert ugye energiahordozók terén is importra szorul.
Na most ez a helyzet, ez azért is különösen érdekes, mert ahogyan is a Facebook posztjában fogalmazott, Kína eddig kerülte a politikai témákat, és itt idézem a legérdekesebb rész, mint a forró krumplit. De most ez megváltozott egy picit. Ekkora a tét az izraeli-hamász konfliktusban?
Nagyon úgy tűnik, hogy a világesemények egy nagyon negatív irányba fordulnak. Ez a fajta kaotikusság, tehát azok a hullámok, amelyek mondjuk a Covid-válsággal elindultak, majd az orosz-ukrán háborúval folytatódtak, nem éppen kedveznek a stabilitásnak és a, nem tudom, a hosszú távú békének, és bizonyos országok lehetőségeket látnak ebben, hogy elérjék a saját céljaikat. A kínai politika eddig egyértelműen az volt, hogy békés úton, kerülve a közvetlen politikai állásfoglalást, kerülve az ideológiai kérdéseket, gazdaságilag próbáltak terjeszkedni és fejlődni, és egyébként ebben nagyon sikeresek voltak, ezt el kell ismerni. A világ nagy részében Kína felváltotta a nyugati országokat, felváltotta az Egyesült Államokat is, mint azoknak az országoknak az első számú kereskedelmi partnere. Sőt, mi több, mondjuk Közép-Ázsiában is a hagyományosan Oroszországhoz húzó államok számára is Kína vált az elsődleges kereskedelmi partnerévé. Tehát eddig ez volt Kína politikájának a gerince, a legfontosabb eleme. Most pedig valószínűleg lehetőséget látnak abban, hogyha politikailag is akár csak mondjuk kétfelé szóló, vagy akár egyértelműen egy irányba szóló nyilatkozatokat tesznek, azzal közelebb húzzák magukat azokat az országokat, vagy azokat az országcsoportokat, amelyek most billegnek, amelyek most akár az elmúlt évtizedekben jó kapcsolatokat ápoltak a nyugattal, de most elkötelezhetik őket mondjuk Kína irányába. Ne feledjük el, hogy itt egy geopolitikai küzdelem is zajlik, nem is annyira látens módon, hanem ki is van mondva, hogy az Egyesült Államok stratégiai dokumentumaiban is most már lassan 10 éve Kína szerepel, mint elsődleges biztonsági kihívás a jövőre nézve, mint az amerikai hegemóniának a legfontosabb kihívója, és valószínűleg Kína is pontosan ugyanígy tekint az Egyesült Államokra, mint ellenfél, nem feltétlenül most katonai értelemben, de akkor is, mint a világvezető hatalma, amelynek az elsőbségét a következő időszakban Kína megpróbálja elvenni. Gazdasági téren, technológiai téren, akár mint katonai nagyhatalom, ezen a téren Kína már most veszélyezteti az amerikai pozíciókat, és ebben a küzdelemben a szövetségi rendszernek az átszabása, átformálása egy létfontosságú elem.
Na most az, amit elmondott, a számomra arra utal, és majd kijavít, hogyha nem így van, hogy ezeket a konfliktusokat egyfajta törésvonalként képzeljük el, akkor ez a törésvonal, ez nagyon is mélyül ezekkel a lépésekkel, nemhogy keskenyebbé válna. Mi lehet ennek a helyzetnek a megoldása? Nyilván kicsit ilyen kristálygömb jóslást kérek öntől, de mégis talán érdemes lenne a hallgatóknak egyfajta képet adni, hogy mi is lehet ennek a vége, és most talán érdemesebb az optimistább véget megfogalmazni.
Az optimista vége az talán az, hogy én nem gondolom azt, hogy valamilyen világháborúba futunk bele, bár ennek kétségtelenül fennáll a kockázata, fennáll a rizikója, és ugye nagyon sok szakértő ezen a véleményen van, hogy egyre rosszabb minden, világpolitikát tekintve, és kvázi egy első világháború megelőző időszakhoz hasonló periódusba léptünk, amikor elindult a világ blokkosodása, kapcsolatok fragmentálódnak, és bármikor akár egy fegyveres összetűzéssel is fenyegetnek, illetve nem lehet tudni pontosan, hogy milyen fegyveres összetűzésből kerekedik ki egy nagyobb horderejű konfliktus. De én azt gondolom, hogy a világ egy nagyon turbulens, instabil időszakába lépett, és a következő évek erről fognak szólni, vagy akár a következő évtized ebben a turbulenciában fog eltelni, de a világhatalmak kerülik a közvetlen katonai beavatkozást, a katonai összecsapást, pontosan tudják, hogy mi a tét, tehát én azt gondolom, hogy ebből nem lesz egy világháború, egy nagy hatalmak részvételével zajló globális katonai összetűzés. Inkább most harc folyik a pozíciókért, tehát az Egyesült Államok mindent megtesz, hogy megőrizze a vezető pozícióit és a hegemóniáját. De ez a küzdelem, ez most éleződik, az Egyesült Államok meg kell megtartani a pozícióit, a kihívók, a globális kihívók, Kína, a jövőben India, vagy Oroszország, pedig megpróbálnak egy szeletet kihasítani maguknak, és ezeket az amerikai vezető pozíciókat megpróbálják a maguk irányába húzni. Hogy mi lesz ennek a küzdelemnek a vége, ezt nehéz megítélni. Könnyen lehet, hogy 10 év múlva egy valóban egy blokkosodott, több részre szakadt világról fogunk beszélni, ahol egyértelműen lesz egy a kínai pólus, és lesz egy amerikai pólus. Ez is lehet, hogy ennek a küzdelemnek ez lesz a végeredménye, de ez egy közel sem lefutott meccs. Turbulens időszak, de világháború talán ebből nem lesz, legalábbis én ebben a tekintetben optimista vagyok.
Az elmúlt percekben az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját, Anton Bendarzsevszkit hallották.